kettesben.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. November elején sokak meglepetésére egy magyar személyt, Kauzer Tibort választott meg Assisiben generális miniszterévé, vagyis legfőbb elöljárójává a több mint 400 ezer tagot számláló Ferences Világi Rend. A műsor vendége az Assisiből aminap hazatért építészmérnök Kauzer Tibor. Kedves Tibor, gondolom számodra nem volt teljesen meglepetés, hogy indultál útnak Rómába erre a tisztújító káptalanra.
Hát az igaz, hogy nem volt teljesen meglepetés, de igazándiból számítani sem számítottam rá. Ugye bárki, aki ennek a nemzetközi tanácsnak és az elnökségnek a tagja, az bizony ott kell, hogy hordozza a tarsójában annak a lehetőségét is, hogy bármilyen tisztségre megválasztják, és erre késznek is kell lenni. Mert azzal, hogy ezt az elkötelezettséget vállaljuk, azt is vállaljuk, hogy ahova állítanak bennünket, ott próbálunk szolgálni. Ezzel együtt nagyon nem merem azt mondani, hogy erre számítottam, hiszen ez egy olyan szolgálat, amire az ember tulajdonképpen soha nem számíthat, és ne is számítson, mert aki azt gondolja, hogy erre érdemes vagy méltó, főleg aki azt gondolja, hogy erre szeretné, hogyha megválasztanak, annak azt hiszem halvány fogalma sincs arról, hogy ez az egész mit jelent, és miről szól a szolgálat, miről szól felelősnek lenni körül 400 ezer emberért.
Nagyjából ebbe beleillik, amit elmondtál, az a mondás, amelyet a pápa választó konklávékkal kapcsolatban emlegetnek, hogy aki pápaként megy be, az bíborosként jön ki, tehát aki úgy érzi, hogy ő a legjobb erre a feladatra, az általában úgy jó, hogyha nem őt teszik be ebbe a pozícióba, mert bizony ez szolgálat. Sokan a hír vétele után nem tudták pontosan, hogy miről van szó, azt hitték, hogy a barna ruhás ferences szerzeteseknek lett magyar a világ vezetője. Helyezd el, légy szíves, a ferences családon belül, a ferencességen belül a világi rendet, hogy mi is ez tulajdonképpen.
A ferences világi rend olyan világban élő családos, vagy akár egyedülálló embereknek a közössége, akik az evangélium örömhírét és a krisztusi hivatást nem szerzetesi vagy egyházi rendi formában élik meg, hanem világiként, úgy mondom, hogy átlagos keresztény hétköznapi emberi életet élve, munkahelyen dolgozva, családot nevelve. A ferences család egyik közössége a ferences világi rend. A ferences szerzeteseknek a közösségét elsőrendnek hívják, hiszen Szent Ferenc őket alapította meg időben elsőként, de hamarosan követői lettek nővérek is, Klarisszák és más szerzetes nővérek, illetve világiak is követni szerették volna Szent Ferencet. Belőlük alakult a ferences világi rend, amit kezdetben ferences bűnbánok közösségének hívtak, majd 1978-ban kapta meg a mai nevét a ferences világi rend néven.
De azért volt egy időszak, amikor harmadrendnek hívták.
Így van, ez a harmadrend kifejezés, ez abból adódik, hogy a ferences család tagjaiként harmadikként született meg a világiak közössége, hogy az első rend a szerzetes testvérek, akik ma négy szerzetesi ágban élnek és tevékenykednek.
Soroljuk föl őket.
A kisebb testvérek rendje.
Vagyis a OFM, tehát azok, akik Magyarországon legtöbben vannak, tehát a barna csuha, fehér korda három csomóval, és hát ők azok, akik az elmúlt rendszerben, hála Istennek, működhettek a négy rend közül egyikként szabadon, Magyarországon relatíve szabadon.
Igen, a második a minoriták, akiket Magyarországon és német területen hívnak minoritáknak, egyébként pedig a konventuális ferencesek néven ismertek. A harmadik a kapucinusok, és a negyedik pedig a TOR rövidítéssel illetett reguláris harmadik rendi ferences testvérek.
Ez mind az első rend, tehát a férfi hármas fogadalmat tevő szerzetesi közösségeket említettük most.
Így van, és mindegyikük az egész világon elterjedt nemzetközi szervezettel és római központtal rendelkezik. Ők alkotják a négy ferences első rendet.
Következik a második rend.
Második rend a klarisszák. Ők ellentétben egy monasztikus rend, akiknek nincsen nemzeti közi közösségük, szervezetük, közösségük van, de hierarchikus szervezetük nincs. Magyarországon Széchenyben, illetve hozzájuk tartozóan Csíksomlyon találhatók klarissza nővérek.
És akkor a többi ferences szellemiségű rend, női rend?
Ők a ferences harmadik rendek, a nagy ferences családfán tulajdonképpen ők csücsülnek a hozzánk legközelebbi ágon, hiszen amikor a ferences harmadik rend, illetve bűnbánók közössége, világi rend megalapításra került még nagyjából 800 évvel ezelőtt, akkor ez egy közösség volt, ebből alakultak ki olyan közösségek világiak közül, akik együtt éltek, közös tevékenységet folytattak, és ez az életforma alakult át olyan szerzetesi közösségé, amelyek a fejlődés során szerzetes nővérek, vagy akár harmadik rendi szerzetes testvérek közösségeként folytatódtak. Ez a hagyomány folytatódott, amikor egy-egy ihletett nővér vagy testvér egy-egy kongregációt megalapított az évszázadok során. Ma nagyjából olyan 400 különböző ferences harmadik rendi nővér kongregáció található a világon.
És Magyarországon is van belőlük, ha nem is egy tucat, de közel annyi, a ferences szegény gondozó nővérek, a ferences Szent Ferenc kisnővérei, és még sorolhatnánk, vannak jó páran.
Így van, betegápoló nővérek, vagy Assisi Szent Ferenc leányai, ők mind-mind a magyarországi ferences család tagjai.
És akkor jöttök ti, amelynek a neve a II. Vatikáni zsinat után egy-két évvel változott meg harmadrendről világi rendre. A konfúzió elkerülése véget? Miért történt annak idején ez a népválasztás? Tehát a harmadrend, ja, de kicsinylő volt, hogy ez olyan harmadosztályú rend?
Nem erről van szó, arról van szó, hogy a II. Vatikáni zsinat minden lelkiséget és szerzetes rendet felszólított arra, hogy keresse meg a saját gyökereit, keresse a saját identitását. Másrészt a II. Vatikáni zsinat nagyon komoly kaput nyitott annak a megtalálása felé is, hogy a világiak milyen szerepet, milyen helyet foglalnak el az egyházban, mit jelent világinak lenni az egyházban, hiszen végül is az egyház híveinek, tagságának nagy részét világiak adják. Ezért, amikor a ferences harmadik rend is a saját megújulási útját kereste, akkor ez úgy kívánkozott, hogy a névválasztásban is tükröződjék ez a megújulás.
Harmadrend, illetve terciáriusok, valami, ez is volt a harmadrendnek egy elnevezése, és hát olyan nagy alakjai a történelemnek voltak ennek oszlopos tagjai, mint például Hunyadi János, úgy tudom, de 23. János pápát is emlegethetnénk, és egy jó pár pápát.
Hát ha már pápáknál tartunk, akkor 13. Leótól 23. János pápaig az összes pápa ferences harmadik rendi volt, de ténylegesen a történelemben nagyon sok híresség tartozott a ferences harmadik rendhez. Hogy ez milyen fajta kapcsolódást jelentett, az egy másik kérdés, hiszen ezek nem mindig voltak abszolút hitelesen dokumentálva, és voltak olyan híres személyiségek is, akik inkább a lelkiséget követték, de hivatalos formában azért nem tartoztak olyan szorosan a rendhez. Gondolunk itt Liszt Ferencre, aki a hagyomány szerint ferences terciárius volt. Ez valószínűleg azért nem teljesen így igaz, mégis azért az ő életműben is látjuk, hogy komoly hatást tett rá a ferences lelkiség, és a munkásságában is ez tükröződik.
Szent Erzsébetet is említhetnénk, ha nem is volt tagja a rendnek, de a védőszentje a harmadik rendnek, ugye? Illetve a világi rendnek. Miért?
Szent Erzsébet azért nem volt tagja a világi rendnek, mert akkor még nem létezett hivatalosan a világi rend, de tagja volt a ferences bűnbánók közösségének, annak a közösségnek, akik elsőként kívánták Szent Ferencet követni, olyannyira, hogy Szent Ferenc a tunikáját ajándékba küldte magának Szent Erzsébetnek.
Árpádházi Szent Erzsébet természetesen, akiről beszélünk.
Igen, II. András királynak a lánya, aki 4 éves korától kezdve Türingiában élt, és nem csak a személyes szegénysége okán, hanem a szegények támogatása és a ferences lelkület, az egyszerűség, az egyszerű életvitel okán is méltán védőszentje a ferences világi rendnek.
Hogyan kerültél te kapcsolatba Szent Ferenccel, Szent Ferenc lelkületével, hogyan vezetett el az utad a világi rendhez?
A 80-as évek végén egy olyan közösséghez tartoztam, ahol az egész közösség együtt kereste a lelki útját, és ez a lelki út, ez arra felé vezetett, hogy a ferences világi rendhez csatlakoztunk többen a közösségből.
Építészmérnök vagy a civil életben, és az is maradsz gyakorló mérnök. Ez a generálisság, ez nem egy főfoglalkozás lesz, ugye?
Egyáltalán nem. Az, hogy generális, ez nem tábornokot jelent, és a legkevésbé sem fizetett munkát. A rendben mindenki szolgál jó szívvel, szabad idejéből, vagy néha azon túl, komoly időbeosztással és pontosan figyelve arra, hogy egyrészt a család felé jelentkező állapotbeli kötelességeinket hűségesen és jó teljesítsük, másrészt a hétköznapi munkánkat is lelkiismeretesen becsülettel végezzük, és ami időt még az Isten emellé ad, azt a rendnek szenteljük.
Újjáalakult Magyarországon, vagy mindig működött a világi rend, esetleg harmadrend néven, mert a háború előtt létezett, úgy tudom, még Horthy Miklós hitvese is tagja volt a harmadik rendnek.
A világi rend, harmadik rend már Szent Ferenc életében megjelent Magyarországon. Az első Magyarországon megjelent ferences testvérek terjesztették el itt a ferences harmadik rendet, és ez folyamatos volt, még akkor is, hogyha ez nyilvánosan nem volt mindig lehetséges. Az 1978-as megújulás Magyarországon a kommunizmus ideje alatt történt, és ezért nálunk nem történt meg ez a váltás 1978-ban, illetve a következő néhány évben. 1989-ben indult újra a rend, de akkor már ferences világi rendként. Sokat köszönve azoknak a testvéreknek és nővéreknek, akik ezt a lelkiséget imádságban, hűségben hordozták a nehéz évek alatt is.
Említetted, hogy máshogy vagytok rend, mint az első és a második csoportjába tartozó alakulatjai a ferences családnak. Mit jelent a világi rendhez tartozás? Mondtad, hogy olyan világiak úgy mondtad átlagos, de hát nyilván törekvésében az átlagosnál többre törekvő világiak, akik így akarják megélni Szent Ferenc karizmájával a kereszténységüket, de gyakorlatban mit jelent a rend szó az elnevezésetekben, illetve milyen elvárások vannak azzal, aki csatlakozik, csatlakozni szeretne hozzátok?
Anélkül, hogy komoly kánonjogi fejtegetésekbe kezdenénk, hogy a ferences világi rend szervezete, illetve jogi státusza milyen, az nagyon komoly újdonság az 1978-as regula megírását és az 1978-as megújulást követően, hogy a lelki életben a hangsúly az egyéni megszentelődésre, a közösségi életre helyeződött át. A rendnek az alapsejtje a közösség, testvéri közösség, és ezek szerveződnek nagyobb területeket lefedő közösségé, míg a legfelsőbb szintje a rendnek a nemzetközi testvéri közösség, amely körülbelül 400 ezer tagot számlál világszerte. Magyarországon körülbelül 450-en vagyunk tagja a ferences világi rendnek, és nagyon fontos, hogy ez rend, tehát valódi rend, szabályzatokkal, közösségi életet szabályozó előírásokkal, nemzetközi szervezettel. Amikor azt kérdezik, hogy de mit csinál a ferences világi rend, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy nem azon múlik, és remélem, hogy nem azon látszik, hogy ferences világi rendiek vagyunk, hogy mit csinálunk, hanem azon, hogy kik vagyunk. Sokkal fontosabb az, hogy milyen életet élünk, hogyan éljük ezt a hétköznapi keresztény életünket, mi tükröződik abból az egyszerűségből, életörömből, Isten szeretetből, a világ tiszteletéből, amit Szent Ferenc példaként állított elénk.
Pilis Csabán beszélgetünk, itt élsz, itt van az építész irodád is, látom a kompjúter mögött egy kis Szent Ferenc szobrod is van, vagy lehet, hogy Szent Antal, nem tudom, de valószínű inkább Szent Ferenc, egy ferences barátnak a kis szobrocskáját fedezem föl, és olvastam a híradásokban megválasztásod után, hogy a Pió atya közösségéhez tartozol. A világi renden belül említetted, hogy nem az egyéni, hanem a közösségi lét került előtérbe. Összefügg ez azzal? Tehát mi ez, hogy Pió közösség?
Minden közösségnek van egy védőszentje, és a közösségünk egyik tagja, különösképpen nagy tisztelője pietrelcinai Szent Pió atyának, és az ő javaslatára lett a közösségünknek a védőszentje, Szent Pió atya. Az a szobor egyébként, amelyik ott van az asztalomon, az sem nem Szent Ferenc, sem nem Szent Antal, azt Brazíliából kaptam, Szent Galvão, egy brazil ferences testvérnek a szobra, aki egyébként ő maga, hát építésznek is mondhatjuk, inkább építőmesterként tevékenykedett, és a szegényeknek épített föl nagyon sok lakást Brazíliában a elmúlt századok egyike során.
Közösséghez még visszatérnék, tehát Pilis Csabán működik a ti közösségetek?
Igen, a közösségek alapvetően helyi szerveződésűek, tehát egy adott ferences rendház vagy egy plébánia köré szerveződnek. Mi itt Pilis Csabán élünk, és itt a Pilis Csaba Klotildigeti egyházközség mellett él és működik a mi közösségünk.
És egyház vagytok az egyházba, vagy pedig a plébánia közösséget, meg a tágabb egyház gazdagítását is fontosnak tartjátok?
Alapvetően az egyházhoz tartozunk, mindannyian a katolikus egyház tagjai vagyunk, és mindenhol, nem csak itt Pilis Csabán, hanem mindegyik közösségünk nagyon-nagyon erősen keresi a kapcsolatot a helyi egyházzal, a helyi plébániai közösséggel. Próbálunk minél inkább részt venni a plébániai közösség életében, és ahol tudunk a magunk ferences karizmáját megvalósítva a ferences lelkiség szellemében, ahol szükség van ránk ott segíteni és szolgálni az egyházközséget.
Hogyan lesz valaki tag?
Amikor valakiben felmerül az, hogy a ferences világi rendhez szeretne csatlakozni, vagy mert látja az életünket, vagy mert olvas a ferences lelkiségről, akkor megkeresi az egyik helyi közösséget, és ott a helyi közösségben elkezd részt venni a közösségi életben. Mivel említettem, hogy rend vagyunk, ennek megvan a maga szabályozott formája, egy ismerkedési időszak, majd egy-két éves képzési időszak, ezt követi pedig az elköteleződés. Először egy évre, majd a közösség megítélése szerint ez megismételhető, vagy életre szóló elköteleződés, amelyik ennek a folyamatnak az utolsó lépcsőfoka, de nem az egész életre szóló hivatásnak az utolsó lépcsőfoka, hiszen onnantól kezdve a közösség tagjaként folyamatosan tovább képezzük magunkat, folyamatosan erősítjük a közösségi életünket és a ferences identitásunkat.
Elköteleződés szót, kifejezést használtad. Szinonimája a fogadalomnak? Tesztek fogadalmat, vagy ez egy másfajta aktus?
Ez mondhatni, hogy a szinonimája a fogadalomnak, tehát nyilvánosan köteleződünk el az egyház által elismert formában, Szent Mise keretében tesszük le azt az ígéretet, hogy az evangélium szerint élünk egész életünkön át, Szent Ferenc példája nyomán.
Ti egy közösség vagytok, a Pilis Csabai Piatyáról nevezett, ő a védőszentetek. Magyarországon hol vagytok jelen, és körülbelül hány közösségben?
Magyarországon körülbelül 35 közösségben vagyunk jelen, mintegy 450-en. Budapesten van néhány közösségünk, de országszerte sok felé megtalálhatóak a világirend közösségei. Szegeden, Gyöngyösön, Jászberényben, Debrecenben, Miskolcon, vagy ha Dunántúl felé nézünk, akkor Nagykanizsán, Zalaegerszegen, Szombathelyen, Sümegen, Székesfehérváron, és biztos, hogy egy jó néhány közösséget kihagytam ezek közül.
Csupa olyan helyet említettél, mondjuk Pilis Csaba kakukktojás, ahol a ferencesek, akár a kisebb testvérek, akár a minoriták működtek, vagy működnek ma is.
Ez egyáltalán nem véletlen, hiszen hagyományosan a ferences világi rend közösségei ferences rendházak mellett alakulnak, már csak azért is, mert egy családhoz tartozunk, ez a lelki közösség, ez nagyon fontos számunkra, és igyekszünk ezeket a kapcsolatokat nagyon szorosan tartani. Minden világi rendi közösségnek van egy lelki asszisztense, akit valamelyik ferences első rend nevez ki, és ez által, az asszisztens által is próbáljuk szorosra fűzni a kapcsolatot a ferences első rendekkel és a ferences család többi tagjával együtt.
Ismerkedjünk meg a nemzetközi életével a ferences világirendnek. Hát lenyűgöző ez a 400 ezres tagság, amelynek most te lettél a vezetője, mely részein a világnak van nagyon jelen, és mely részein kevésbé vannak-e fehér foltok.
Kezdjük a végén. Fehér foltok ott találhatók, ahol a kereszténység, katolikus egyház nehézségekkel küzd, vagy egyáltalán nincs jelen. Afrika egyes országaiban, az arab országokban a világirend még nincs jelen. A világ többi országában nagyon sok helyen jelen vagyunk. Jelenleg 116 országban található meg a ferences világirend. Ilyen-olyan formában, kezdve azzal, hogy csak egy-egy kis sejtje van jelen egy adott országban egészen odáig, hogy komoly több tízezres létszámban van jelen a hivatalosan megalapított országos közösség. A fő hangsúlyok egyrészt Latin-Amerikára tehetők, ott Latin-Amerika, Dél-Amerika minden országában nagyon komoly létszámban van jelen a ferences világi rend. Hagyományosan Európában nagyon sok helyen, szinte minden európai országban megtalálhatóak a közösségeink. Ázsia nagy területein, Indiában, Vietnámban, Tájföldön, Fülöp-szigeteken, Szingapurban, Indonéziában és még számos ázsiai országban. és Afrika számos országában, amelyikről elmondható, hogy jelenleg a rend legjobban, vagy leginkább fejlődő területe.
A máltai lovagrendnél, vagy a szentsír lovagrendnél általában a pápa egy bíborost delegál a közösség, nem is tudom, hogy élére ez a jó szó-e, de a közösség és a pápa közötti kapcsolatok ápolására. Most te miniszter generális vagy, közvetlenül a pápa a főnököd, vagy hogy van a ti esetetekben?
A ferences világi rend, mint rend, a Szentszéknek a megszentelt élet intézményei és az apostoli élet társaságai nevű kongregációja alá tartozik kánonjogilag, de az egyház a ferences világi rendnek a lelki gondozását a négy ferences első rendre bízta. Ezért mindegyik ferences első rend kinevez egy generális asszisztenst, akik a ferences világi rendet segítik, támogatják a nemzetközi szinten.
Most térjünk át arra a struktúrára, amelynek most a 6 évre, azt hiszem, meg lettél választva a vezetésére. A nemzetközi életébe, vérkeringésébe már egy ideje részt veszel, erről még nem szóltál.
6 évvel ezelőtt, 2008-ban a magyarországi választók áptalanon választottak meg a nemzetközi elnökség tagjává, ahol azokért az országokért voltam felelős, amelyek Európában és Észak-Amerikában angol nyelven tartották a kapcsolatot az elnökséggel.
Hány részre van ferences világi rend szempontjából osztva a világ? Ezek szerint neked másfél kontinensed volt.
Igen. 7 részre van osztva a világ, és minden 6 évben a választó káptalan határozza meg azt, hogy a világnak ez a felosztása, ez hogyan történjen.
Hogyha analogiát keresünk, akkor olyan voltál, mint a definitor generálisok? A miniszter generális tanácsadó testület legszorosabb munkatársai közé tartoztál.
Ha szerzetesi analógiát keresünk, akkor igen, ez a szerzetesi viszonyok között a definitor generálisnak felelt meg.
Most hogyan tud egy ilyen szervezet működni? Társadalmi munkában végzed és hát folytatod, tehát hogy leszel miniszter generális? Most a 400 ezer ember ügyeit innen fogod intézni Piris Csabáról, ebből a tetőtéri építészeti irodából? Vagy van egy állandó alkalmazott stáb valahol Rómában, ahol a központban, vagy Assisiben?
A rövid válasz az, hogy igen, innen fogom intézni.
És a hosszabb válasz?
A hosszabb válasz az, hogy mi mindnyájan világiak vagyunk, és meg kell találni azt a módot, hogy világiként hogyan tudjuk ezt a rendet szolgálni, és hogyan tudjuk a dolgait intézni. A rendnek Rómában van egy központi irodája, és ott van 2 nagyon lelkes, nagyon tisztességes fiatal alkalmazottunk, akik az irodai munkát végzik az irodában. Ők fogadják a központi e-mail címre érkező leveleket, ők intézik a posta ügyeket. Ezen felül mindenki, aki a rend dolgait intézi, az a szabad idejében végzi ezt a tevékenységet.
Van-e tulajdona a világi rendnek? Tehát nyilván itten kisemmiszték teljesen a szerzetes rendeket is, meg a katolikus egyesületeket is 40 évig nem működött, de hogy néz ki a világban? Hasonló, mint ami nálunk van, vagy pedig a különböző kultúrák meg történelmi országokban egy nagy sokszínűsége van a világi rendnek? Mit jelent a világi rend? Mennyire lehet egy kaptafára elképzelni a világi rendhez tartozókat?
Gyönyörű az egységnek és a sokféleségnek a kombinációja. Sok országban vagyunk jelen, mindegyik kontinensen, és ez a kulturális sokféleség, ez azt is jelenti, hogy ugyanannak a ferences karizmának a megélése nagyon sokféle módon történik. Teljesen más jelent ferencesnek lenni például egy japán számára, mint egy perui számára, vagy egy kameruni világi rendi számára.
Apropó Kamerun, azt olvastam a nemzetközi irodásokban, hogy mintha épp Kamerun lenne az, amelyet most elismert, vagy Kambodzsa, nem tudom, valamelyik Kamerun, amely most rendes, teljes jogú tagja lett a szervezeteteknek. Hát mi a különbség egy japán, meg egy kameruni, meg egy perui világi rendi között?
Mivel mindnyájan világban élő emberek vagyunk, a Föld egy adott pontján születtünk, egy meghatározott családban, amelyek nagyon erősen jellemeznek a helyi hagyományok, jellemez a helyi kultúra, és ezek a helyi körülmények, a helyi lelkiség, az egyháznak a helyi formája, helyi élete, ez adja azt a környezetet, amelyben mi a keresztény életünket a sajátos ferences úton éljük meg.
Mi dolgod volt, úgymond a definitor generálisként?
Ez egy technikai feladat, elsősorban, hiszen egy nagyon sok információt kell megosztani a közösségekkel, információt kell befogadni, ugyanakkor természetesen lelki feladat is, hiszen a közösségeket bátorítani, buzdítani kell, meg kell találni a legmegfelelőbb módot, hogy hogyan tudják az életüket megújítani, hogyan tudják továbbvinni, és nagyon sokszor egyéni, egyedi problémákkal is kell foglalkozni.
Főnöke voltál ezeknek az országokban működő világi rendi?
Főnöke semmiképpen nem voltam ezeknek az országoknak. Inkább azt mondanám, hogy segítőjük, támogatójuk, és egyfajta koordinátor, aki, hogyha valamilyen kérdés merült föl, akkor ezekben a kérdésekben próbáltam segíteni, megoldást találni. Hogy egyes országokban a ottani minisztereket, illetve tanácsokat hogyan választják meg, ennek megvan a leírt módja általános szabályzatainkban, az általános konstitúciókban és a regulában.
Országonként a világi rend élén miniszternek hívják a vezetőt. Ugye, hogy nálunk, úgy tudom, egy zalaegerszegi orvosnő, Horváth Éva a minisztere a magyar világi rendieknek.
Igen, a világi rendnek nagyon fontos ismérve az, hogy közösségi alapon szerveződik, és a vezetése is közösségi alapon történik. Tehát minden közösség élén egy tanács áll, és ennek a tanácsnak az egyik tagja a miniszter, aki különösképpen felelős az egészért. De a döntéseket együtt hozzuk a tanácsokban, egyszemélyi döntések csak elvétve találhatók. Ez igaz a helyi közösségektől kezdve egészen a nemzetközi elnökségig, ahol a nemzetközi tanács elnökségében 10 világi tag és a 4 generális asszisztens dolgozik együtt ennek a nemzetközi közösségnek a szolgálatán.
Kit váltottál?
A leköszönő minisztergenerálist Encarnación del Pozónak hívták, de a világon mindenki csak Encarnitának szólította. Ő egy spanyol világi rendi nővérünk, aki 12 évig szolgált minisztergenerálisként, előtte pedig 12 évig a minisztergenerálisnak a helyettese volt annak idején.
Vannak-e intézményei a világi rendnek? Vannak-e olyan országok, ahol működtet egy kórházat vagy egy iskolát? Tehát, mert azt hiszem Magyarországon ilyen nincs, de nem biztos, hogy mindenhol az van, ami nálunk van.
A világi rendnek vagyona nincsen, olyan tulajdonai vannak, amikkel szolgál, hogy milyen formában ez az adott helyen dől el. Ahogy említetted, vannak olyan közösségek, amelyek kórházat üzemeltetnek, vagy tartanak fent, működtetnek. Más helyeken szegényekkel foglalkoznak, és az ehhez kapcsolódó intézményt tartják fenn, de ezt én azért nem nevezem soha vagyonnak, hiszen nem az anyagi javak keresése a cél, hanem az, hogy a rászorulókat, betegeket, kisebbeket, szegényeket, kitaszítottakat, migránsokat segítség szolgálják valamilyen formában. Ehhez nyilván sok helyen kell valami fajta épület létesítmény, ami adott esetben a világi rend tulajdonában van, de nagyon sokszor kapcsolódó alapítványokon keresztül dolgozunk.
egy-egy ilyen nagy rendi összejövetel, amit káptalannak neveztek, és ez választókáptalan volt, nyilván összegzi az eddig eltelt időszakot, kritikák is megfogalmazódnak, keresik az új irányt, hogy mit kell csinálni, és utána, amikor választanak, akkor lehet, hogy egy programra is szavaznak, és elkezdődik sok minden területen egy új vagy megújult stílusú vezetés.
A rend előtt álló legfontosabb feladat úgy gondolom az, hogy segítsük azt a folyamatot, amelynek során az elmúlt 12 év alatt gyakorlatilag megkétszereződött azoknak az országoknak a száma, ahol a világi rend jelen van. Ez ugyan a létszámban nem jelent kétszereződést, de nagyon sok új területet kaptunk, nagyon sok olyan hely van, ahonnan megkeresés érkezett, hogy a világi rendet szeretnék elindítani, ahonnan a világi ferences lelkiség újra kinőhet. Éppen tegnap érkeztem haza Rómából, és oda tegnap érkezett meg egy levél, hogy szeretnék Üzbegisztánban elindítani a ferences világi rendet. A minorita atyák küldték a segítségkérésüket. Ez a legeslegújabb kihívás, ami előttünk áll.
És ilyenkor mit tesz a minisztergenerális? Oda kell utaznod, megnézned, hogy rendes emberek-e, vagy mi a feladat?
Üzbegisztánban a minorita testvéreknek van rendházuk, ők kértek segítséget, úgyhogy elsőként velük kell fölvenni a kapcsolatot, nyilván e-mail vagy valamilyen postai úton, és utána majd kiderül, hogy mik a további lépések, oda kell-e menni, ki megy oda, milyen személyes jelenlétet igényel. Előbb-utóbb nyilván a személyes jelenlét elkerülhetetlen, hiszen a közösségi életnek a legfontosabb forrása az a személyes kapcsolat, és úgy nem lehet világi rendet szervezni, hogy csak messziről gondolunk rájuk, hiszen egymás szemébe kell nézni, egymás kezét meg kell fogni, így lehet építeni a testvériséget.
Mit tervezel erre a 6 esztendőre, amelyre most a megbízatásod szól?
Szerencsére a terveket nem nekem kell kifundálnom, hiszen az általános káptalan minden egyes alkalommal meghatározza az elkövetkezendő 6 évnek a feladatait, hogy mik azok a fő csapás irányok, amelyeket a legfontosabb feladatoknak tartanak. Ez a káptalan jelenleg a képzést, a családi életet, a hivatásgondozást, a renden belüli és a rendtől kifelé irányuló kommunikációt és a rend mindennapi életének a irányítását, vezetését tűzte ki fontos célként, hogy ezeket kell szem előtt tartani, ezek azok, amikkel leginkább foglalkozni kell.
Család és hivatás. Itt a irodádban beszélgetünk, építészmérnök vagy, és hát mindenféle kis tablókat látok mögötted, templom belsőt is látok. Építészmérnöki tevékenységed kapcsolódik-e az egyházhoz?
Olyan értelemben nem, hogy én nem vagyok hivatalos egyházi építész. Olyan értelemben igen, hogy számos megkeresést kaptam, felkérést kaptam már különböző egyházi intézményektől, szervezetektől, amiknek azért ugyanolyan örömmel teszek eleget, mint bármelyik másik megbízásnak, hiszen az, hogy építész vagyok, ez egyfajta szolgálat számomra. Teret alkotni, környezetet teremteni az emberek számára, ahol jól tudják érezni magukat, ahol az életüket szépségben, biztonságban és emberhez méltó környezetben tudják élni.
Mire vagy büszke? Úgy látom például, most már ki tudtam betűzni itt a fal egyik tablóját, Prohászka Otokár Katolikus Gimnázium, Budakeszi. Az új épületszárny vagy a kápolna fűződik a nevedhez, dicsekedj egy kicsit.
Nem szeretek dicsekedni, és azt sem mondanám, hogy különösebben büszke vagyok bármelyik munkámra. Örülök, hogyha olyan épületeket sikerült tervezni, amit a épületet használók szeretnek, ahol jól érzik magukat az épületben. Az általad említett Prohászka Otokár Katolikus Gimnáziumnak az új szárnyait terveztem, illetve legutóbb a tornacsarnokát terveztem, az most áll éppen befejezés előtt.
Többi tabló?
Mindenféle épületeket terveztem, postákat, autószalont, szállodákat.
Hotel Szilvánusz Visegrád, most látom az egyik tablót, most ki tudtam betűzni.
Igen, annak a több ütemű bővítését is terveztem.
Nős vagy, hitvesed is tagja a közösségnek, vagy pedig eltűri, hogy neked egy ilyen hobbid legyen, szent hobbid.
Feleségem szintén a világi rendnek a tagja, együtt tettünk fogadalmat, és bár néha ez külsőben úgy jelenik meg, hogy elszenvedi mindazt, ami az én szolgálatommal jár, a teljes támogatását élvezem, hiszen ez nem egy egyszemélyes feladat, ezt ő nélküle soha nem tudnám csinálni.
Előbb voltál világi rendi, és utána kötöttél házasságot, vagy közösen már házasság után ismerkedtetek meg ezzel a mozgalmat? Világi rend hozott össze benneteket, vagy pedig ez egy későbbi történet?
Nem a világi rend hozott össze bennünket, de a meglepetések Istene úgy szervezte a dolgot, hogy ugyanabban az évben lettünk a rendtagjai, mint amikor házasságot kötöttünk. Együtt házasként léptünk be a világi rendbe.
Gyermekeid?
3 gyermekünk van, 22, 18 és 15 évesek. 2 fiú és 1 lányunk van.
A közösségről mesélj nekem, azt említettük, hogy a személynek milyen feladatai vannak, de a közösség életet hogy éritek meg? Tehát vannak rendszeres ima alkalmaitok, továbbképzés, tehát miből áll a közösség élete?
A közösség életének a legfontosabb jellemzője az, hogy valóban egymás életét segítsük, szolgáljuk, és bár ennek vannak külsődleges formái, hiszen rendszeresen találkozunk, van amelyik közösség havonta, másik közösség hetente, és ennek a találkozásnak meghatározott formái is vannak. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy a legfontosabb az a találkozások között történik, amikor nem intézményes formában, hanem a mindennapi élet során tartjuk egymással a kapcsolatot, és próbáljuk egymást segíteni hétköznapi ügyes-bajos gondjainkban, és azáltal, hogy egymást a hétköznapi életben támogatjuk, segítjük, bátorítjuk, vagy osztozunk az örömben, ezáltal tudjuk egymást gazdagítani abban a ferences hivatásban, amelyre szól a világi rendi hivatásunk. Mi egy rend vagyunk, tehát van egy szervezetünk, amelyiknek megvan a maga hierarchikus felépítése, van a helyi testvéri közösség, amelyik régiókba, országos testvéri közösségekbe, majd a nemzeti testvéri közösségbe, nemzetközi testvéri közösségbe szerveződik. Mindegyik ilyen közösségnek van évente egy találkozója, egy káptalanja, nemzetközi szinten 3 évente, ahol a közösség tagjai, illetve a regionális országos szinten a küldöttek megkánják, vetik a ügyes-bajos dolgokat, megbeszélik a további teendőket, illetve 3 évente megválasztják az adott közösségnek a tanácsát, vezetőit.
Assisiben a ferences rend bölcsőjénél volt a választókáptalanotok, amely azt hiszem a világ egyik legkedvesebb helye.
Néha el szoktam gondolkozni én is azon, hogy vajon milyen lenne a ferences lelkiség, hogyha Szent Ferenc mondjuk Svédországba született volna, vagy ha Afrika egyik sivatagos területén élt volna. Nyilván, hogy a környezet nagyon komoly hatással van az ember lelkiségére, komoly hatással van a gondolkodásmódjára. A káptalan a Porciunkula kápolna tőszomszédságában, a Domus Pacisban volt, és természetesen komolyan meghatározza a lelkiségét egy ilyen összejövetelnek az, hogy a rend bölcsője mellett jöhettünk össze. Thank you.
Szent Ferencnek, hogyha egy történetet kellene fölelevenítened Szent Ferenc legendáriumából, melyik vagy melyikek a legkedvesebbek számodra? Mi az, amit elmesélnél egy olyan embernek, aki Szent Ferencről nem hallott?
Nem biztos, hogy ez a történet pont az a történet, amit annak az embernek mesélnék, aki Szent Ferencről még soha nem hallott, de nyilván nem véletlen, hogy most az a történet jutott eszembe, amikor Szent Ferenc foglalatossága során egy kosarat font. Majd amikor kész lett a kosárral, akkor nagyon megtetszett neki, és igen, elégedett volt vele, jó alakja volt, szép formája volt, és ahogy nézegette, egyszer csak arra a döntésre jutott, hogy ezt a kosarat, ezt bedobta a tűzbe, és elégette. És a testvérek megdöbbenve nézték, és kérdezték, hogy de hát miért kellett ezt a kosarat bedobni a tűzbe? Azért kellett ezt a kosarat bedobni a tűzbe, mert annyira megtetszett Szent Ferencnek, hogy attól félt, hogy túlságosan ragaszkodik hozzá. Nagyon fontos része a lelkiségnek az, hogy a e világi dolgokhoz, anyagi javakhoz ne ragaszkodjunk túlságosan. Minden, amit kaptunk, ez szolgálatra van, kezelői vagyunk, de nem a tulajdonosai, és erre mindig nagyon kell figyelnünk, hogy azok a dolgok, amik körülvesznek bennünket, ezek ne tapadjanak nagyon hozzánk.
Nagyon kedves a történet, köszönöm szépen, de azért azt tanácsolom, hogyha valami tervrajzod nagyon sikerül építészmérnökként, akkor ne kövesd a rendalapítodat, és ne dobd be a tűzbe. Kauzer Tiborral beszélgettünk, építészmérnökkel, a Ferences Világi Rend több mint 400 ezer tagot számláló közösségének újonnan megválasztott elöljárójával, hivatalos szóval, minisztergenerálisával itt Pilis Csabán, az építészeti irodájában Tibornak. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, műsorvezető Szerdahelyi Csongor.
Kettesben.